153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, és szintén egy Ágnessel beszélgetek, nagyon kedves barátnőm, illetve volt halasi lelkipásztor, nem kell bemutatni, azt gondolom, dr. Fekete Ágnessel beszélgetünk. Szervusz, Ági!
Szervusz, jó napot kívánok!
Azt gondolom, hogy mondhatni egész Magyarország ismer, de legalábbis a hívők közössége egészen biztos, hiszen 21 évig vezetted a Kossuth Rádióban a Reformátusok félóráját, ami hát nagyon-nagyon magas hallgatottsággal, nagyon nagy népszerűséggel működött, amely, ha jól emlékszem, egy éve fejeződött be a dátumra, ha jól emlékszem, kettő. Jaj, de gyorsan repül az idő. Ugye ez egy nagyon fájdalmas dolog volt, hiszen hát igazából akaratod ellenére történt ez a dolog, és azt gondolom, hogy sok tiltakozó levél is jelzi, hogy nagyon-nagyon sokaknak hiányoztál, és azóta nem sok hírt adtunk rólad, mesélj, mert hogy rendkívül sok dolog történt veled.
Egy jó kérdés, és most akkor lehet, hogy inkább erről érdemesen beszélni, hogy mit jelent az, hogy egy traumából kijönni, vagy kijön-e az ember, vagy hogy van ez az egész, mert bizonyos értelemben nem jöttem ki, és azt hiszem, sose fogok kijönni. Bizonyos értelemben meg tényleg az idő nagyon gyógyító az ember életében. Tehát, hogyha az időt arra használjuk, hogy engedjük, hogy az Isten teret nyerjen bennünk, hogy engedjük, hogy létezzen és alakítson, akkor tényleg nagyon gyógyító tud lenni. Tehát én azt gondolom, az idő gyógyított, ez biztos, tehát hogy azért már kicsit másképp is rá tudok erre az egész történetre látni, de azért alapvetően ma is nagyon-nagyon fáj. Leginkább az fáj, hogy... Szóval van két oldala ennek. Az egyik az az, hogy szükségszerű, hogy minden fa elengedi a lombját, és hogy az egész életünk egy ciklikus forgásban telik, és ahogy elengedjük a gyerekeinket, elengedjük akár a saját magunkról gyártott képeket, és akkor ezt így el kell tudni fogadni, meg akkor is, ha fáj. És tényleg sokszor a mai modern ember azt tenni legszívesebben, hogy ragasztó szalaggal a leveleket mindig visszaragasztatná, hogy ne hagyják, de hát ezt el kell hagyni. Tehát, hogy változnunk, megy minden tovább. És van az éremnek egy másik oldala, hogy vannak elkötelezettségeink, oda tesszük magunkat mondjuk egy családban, vagy egy szolgálatban. És ezeket nem lehet elfelejteni, hogyha egy család például megtörik. Tehát, hogy ezek azért sokkal mélyebbre mennek, és akkor már az ott marad benned, mint egy seb, egy begyógyult seb. Tehát én egy kicsit így érzékelem magam, hogy valamiképpen az a történet, amilyen lelkesen én oda szántam magam a református egyházban erre a szolgálat, ez a seb, ez ott van, csak most már messziről tudok ránézni.
Azért ezt jó hallani, hogy messziről tudsz ránézni. Én azt gondolom, hogy ez a seb nem csak benned van, reméljük már gyógyuló állapotban, hanem nagyon sok hallgatónak éppen minap jutott el hozzám, hogy valaki katolikus létére 19 éven keresztül hallgatott téged minden szerdán, minden programját félretéve, és hogy elképesztően fáj neki, és hiányzik neki az a műsor. Na de egy kicsit megvigasztaltuk, ahogyan a hallgatókat is, hiszen ugye az elengedett lomb után általában jönnek új ügyek. Két nagyon érdekes dologba is fogtál, amiről beszélgetni fogunk. Az egyik, az egy videó sorozat, gyakorlatilag Csend ember néven fut, talán erről pár szót beszéltünk a legutolsó riportunkban, illetve egy teljesen új helyen dolgozol, mesélj egy kicsit, hol dolgozol, és mit csinálsz.
Ez tényleg a Jóistennek a külön ötlete volt, ez a Szemlélek magazin, tehát szem és lélek, ugye ez egy szójáték, mert a szemlélődés, az az imádságnak az a fajtája, amikor az ember csendben, meditálva szeretne az Istennel találkozni, és ugyanakkor a szem és a lélek szó összetétel is benne van. Ezt egy dunántúli fiatalember találta ki, amit aztán egy egyesület vett át, úgyhogy most a Fele Barátok Egyesület működteti ezt a magazint. Római katolikus indítatású, de teljesen nyitott. Tehát inkább a kereszténység mai útjait keresi, nem annyira csak a katolikus szempontból. Tehát nagyon sok protestáns szerző is megjelenik, meg evangélikus problémakörökről is van szó, szóval nem egy zárt világ ez. Hát az internetes újságírás világa egy egészen más, mint amiben eddig voltam.
Mióta vagy a Szemlélek magazinnál?
Augusztusban kezdtem, tehát még nincs egy éve, hogy itt írok, és...
Alapvetően írsz?
Igazából ez tényleg olyan volt, mint egy ilyen öv, amit a vízbe odadobnak az embernek, hogy teljesen véletlenül találkoztam.
Hogy alakult ki? Hogy találtad meg ezt a helyet? Én nagyon hozzám...
Mondjam pontosan, hogy történt.
Hát
Úgyhogy ennek az egyesületnek az elnöke az Ikotik István Bajai. És innen ismertük egymást, mert én Garán voltam lelkész.
Igen.
És meghívtak a Naphimnusz Egyesületbe egy előadást tartani, azért, mert ugye nekünk van egy kis üzemünk, amiben házi szörpöket és gyümölcsleveket gyártunk. Egyébként ezt nem említetted, de az egyik legfontosabb dolog, ami most az életemben van. Mert ebből tartjuk fenn magunkat gyakorlatilag, ezt a férjem csinálja igazából, de most én beálltam segédmunkásnak, és hivatalosan a TB-met is, mint gyümölcs és zöldség feldolgozó segédmunkás kapom.
És... ez már szinte Hamvas Bélás.
Igen. És akkor arról kellett beszélni, mert 2 évvel ezelőtt hatalmas almatermés volt. És akkor volt, hogy hát majdnem kidobták az emberek az almát az utcán, mert nem lehetett valamit kezdeni. És akkor kitaláltuk ezt, hogy ugye mi nekünk van ez az üzemünk, hogy mindenki dolgozza fel a saját almáját. És igazából arról szólt ez, hogy a termelőket közvetlen a fogyasztókkal összekötni, abban segíteni egy ilyen feldolgozással. És ez nagyon sokaknak tetszett, egy csomóan el is jöttek, és tényleg mitől vettünk ott pár tonna almát, ott volt, akkor ő kivett abból 100 kilót, és akkor hazavitt 50 liter almát, mondjuk itt durván. Ez egy ilyen környezetvédő, teremtésvédő egyesület a katolikus egyházban, ez a Naphimnusz Egyesület, és ott erről egy előadást tartottunk a férjemmel együtt, ő emlékszem, vagy csak én már nem is tudom, és ott volt az István, az Ikotik István, és akkor beszéltünk, mondtam, mi történt, és akkor mondta, hogy nincs kedve mit írni. Ő, mint a Felebarát Egyeset. Szóval pont akkor volt ez a váltás, hogy az egyesület így átvette ezt, meg pályáztak, és akkor így kerültem ide. Szóval nagyon érdekes, hogy valójában a gyümölcslé feldolgozás és a régi bajai kapcsolatok hozták ezt.
Nagyon kiszámíthatatlanok, és néha viccesek az Úristen útjai, minden.
Ez jó, szerintem.
Ebből is látszik. Én nem fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóim maradjanak velünk, dr. Fekete Ágnessel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Fekete Ágnessel. Hallgatóink sokat hallhatták riportjaidat, hiszen a Halas Rádió indulásakor nagy örömünkre sok anyagodat felhasználhattuk, és Iskolahalason beosztott lelkészként is dolgoztál, tehát hosszú és régi a kapcsolat. Mennyiben változott az életed? Ugye a Reformátusok fél órájának a szerkesztése azért az egy nagyon széles körű munka volt, hiszen sok riportot csináltál, sok információt kellett összegyűjteni. Ehhez képest most a szemlélekben lévő munkád milyen? Több munkatársad van, kevesebb, többet találkoztok élőben. Nyilván most home office van, de hogy úgy ezen kívül?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Tehát tényleg, amikor ez az egész változás megtörtént, akkor azt is mondtam magam, hogy az Úristen engem még nagyon fiatalnak talál, hogy úgy érzi, hogy ilyen változásokra még képes vagyok, ilyen rugalmas vagyok. Mert azért tényleg a Kossuth Rádiónak az az előnye is, meg a hátránya is, hogy nagyon konzervatív, nagyon egyvágányú. Tehát, hogy egyfajta ilyen egyértelműség is ott van a műsorokban, de nyilván egy leragadás, és mint hogy minden egyes ilyen konzervatív intézmény, az oktatás, az egyház ilyen. És néha megrázzák az embert, akkor kénytelen ezt kívülről látni, és ennek tényleg örülök, hogy kívülről látom. És egyébként innen eredt a videó, mert már a rádiózás idejében érzékeltem, hogy ez így nagyon kevés. Tehát egyszerűen a 21. század hipermediatizált idejében az, hogy bejössz egy stúdióba és tolod ezeket a beszélgetéseket egyszerűen. Tehát ez már kevés, ez a fiatalokhoz abszolút nem jut el. Sokkal pörgősebb ma az élet, és sokkal... Tehát más csatornákon is el kell juttatni az üzenetet.
Ez
nagyon motoszkált bennem, és gyakorlatilag így ez a változás hozta ezt, hogy akkor gyerünk és YouTube csatorna. De ugye itt az a nehéz, a YouTube csatornában most az a nehézségem, hogy egy év után, vagy most már 2 év után, hát látom azt, hogy mennyire nem vagyok profi. Ez az ember először viti a szemet bújnyibicskával, aztán rájön, hogy ott kell igazából, és akkor egy kicsit úgy megijed tőle. Szóval most ebben a fázisban vagyok, és van egy operatőr srác, akivel együtt csináltam már egyet, ami szerintem tényleg nagyon profi lett, ez a Szavakon túl az a címe, ami egy afáziás hölgynek az élete. De ugye nyilván 5-ször annyi energia volt, és pénzben is más.
Más kategória.
Profin csinálod, de az mondjuk tényleg az jó lett. Tehát jó lenne profin csinálni, csak ugye ott pénzt, mondjuk a fegyver hiányzik a dolog mögül. De nem baj, szóval azt is élvezem, mert tehát, hogy arra igyekszem ott is, hogy ne legyen gagyi. Tehát még ha amatőrizmus is van benned, hogy mindenki érzi, azt hiszem, hogy nem egy gagyi összehelyes valamit hall vagy lát.
Áruljuk, hogy hol érik ezt el, mert akik esetleg nem hallgatták a 2 évvel ezelőtti beszélgetést, amikor az induló félben volt.
Tehát egy YouTube csatorna az a neve, hogy Csendember. Ugye azért adtam ezt a szót, ez is egy ilyen játék a szavakkal, mert akkor ugye elcsendesültem a Kossuth Rádiót. És hogy a másik pedig, hogy én nagyon hiszem azt, hogy a csend, ha nem találja meg ez a mai ember a csendet, a csendnek az igazi mélységét, akkor egyszerűen se önmagához, se az Istenhez nem fog eltalálni. Nyilván beszélek ezekben a videókban, de azért, ha valaki megnézi, érzi, hogy egyfajta csendesség mégis van benne. Például az egyik csendesség, hogy nem önmagamat akarom tolni, mint a legtöbb ilyen videóban, hogy valaki kiáll, azt mondja. Én nem nagyon szereplek bennük, mert nem ez a lényeg, hogy most Fekete Ágnes nagyon zseniális gondolatait hallgassák meg, hanem hogy egyfajta ilyen indítás, egy kicsit egy elmélkedés, egy gondolkodás. Tehát mindegyik egy olyan, amin utána érdemes még merengeni csendben adott esetben, mert a csendben leszünk megszólíthatóak csak is. Szóval ezt én nagyon fontosnak találom.
Ha már a csendemberről beszélgetünk, akkor mégis ragadjunk le itt egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez egy videó áhítat, mondhatjuk 3-4 percben, ami a mai ember számára nagyon fogható, hiszen képi anyag van, a hossza az, amihez hozzászokott mindenki, és ugye ezt teljesen magad kezdted el, saját magad vetted föl gyerekek segítségével. Most nagyon sok adásnál tart már a dolog, így 2 év táblatából hány videó áhítat készült?
Hát azt nem tudom, olyan 30 magasságú, 30 pár. Azt mondom, hogy nyilván nem egyforma színvonalú mindegyik, de
a mélységet
gondolom. Egyik se gagyi.
Igen, ahogy mondtad, ha éppen a profi felvétel hiányzik is még az elején, de én szerintem nagyon megszólítóak, tehát az első különösen, hiszen abszolút látszik bennük az az út, amit megjártál, hogy nem ragadtál benne egy traumában, hanem hogyan jöttél ki, tehát mindenképpen nagyon mélyek. Hogyan születnek az új adások? Egyáltalán hogyan születtek?
Hát általában éppen azért egy kép és hang, ugye a szimbólumok világát próbálunk megragadni. Most például gondolkodtam, hogy a 4 alapelemről csinálok, a víz, levegő, föld, tűz. Tehát, hogy valahogy egyébként is az a gondolatom, hogy a mai embert így az ős szimbólumokkal lehet leginkább megszólítani. Ha van még kapcsolódás, ha van még bennünk olyan valami, amit így fel lehet, hogy mondjam, fel lehet szítani, hogy az Isten fele keresgéljen valaki, akkor talán ezek a nagyon mély szimbólumok, amiket azért a Jóisten belerakott a lelkünkbe. És talán, hogyha nem csak a félelemből tudunk ezekre ránézni, mert a félelemmel sokszor kapcsolatba hozzuk, hogy az ördögtől félünk, a sötéttől félünk, ezek megvannak. De nagyon ritkán van, hogy ezek az ős szimbólumok pozitív irányba is ösztönösen ellökik az embert. De azért létezik. Például a víz szerintem mindenkinek egy jó élmény, hiszen az anyaméhben, tehát hogy annyira ősileg tapasztaltuk ezt, hogy a víz az egy életadó, megmenekítő.
Hát, hogy a fény.
Ilyesmire. És gondolom, hogy így a szimbólumokat így elkezdeni boncolgatni, és valahogy kicsit felpiszkálni ezt az Isten utáni vágyat, ami mindenkiben alapvetően ott van. Úgyhogy most a tűzről szeretnék egy videót. Ezt nagyon készülök, ezt már jól van fünkösdő megcsinálni, és arról fog szólni, vagy az lesz a kerete, ami nekem egy nagyon-nagyon érdekes valóságos tapasztalat volt, hogy ott Budaörsön nagy pénteken leégett az erdő, ahol lakunk. Nem nagy mennyiség, egy olyan 5-6 hektár, mindenki ment és oltotta. És fölmentünk pünköstkor, tehát ennek a liturgikus időszaknak a másik végsállomása, és kihajtottak a növények. Nem tudom, látod-e ezt a fotót, egy fotót fölraktam.
Nem.
Az üszkös fák, minden ilyen elégett, de a földből már sarjad a növény. Ez egy annyira gyönyörű szimbólum, és ez ott mellettünk így történt. És hogy ilyen tényleg az élet, nem? Tehát, hogy elég, leég, tragédia, oltjuk, az élet, az muszáj, hogy éljen, az megy tovább.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó út. Egészen biztos, hogy az egyháznak és a kereszténységnek új utakat kell találnia, és a szimbólumok nyelve, azt gondolom, hogy régen is az volt, egy kicsit elveszítettük az írás megszületésével, és most, hogy mindenki kicsit vizuális lett, azért ennek ez a haszna, hogy újra talán kinyitjuk magunkban ezeket a képeket, hiszen ezek képek, a szimbólumok képek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, ne feledjék, Csendember, YouTube csatornán keressenek rá, fantasztikus, mély, mindenképp elmélkedésekkel találkozhatnak, főleg a Fekete Ágnest nagyon hiányoló emberek, akik hát nem hallhatnak most a Kossuth Rádióban, itt meghallgathatják a gondolataidat képekben. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést Fekete Ágnessel hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Ágnessel. Kossuth Rádió 21 év, majd elindult a csendember, ugye feldolgozva azt a fájdalmat, azt a traumát, amiről már eddig beszéltünk, amiben azért most már körülbelül 40 videó áhítat elkészült, új utak, és hát egy év egy egészen friss új utad van, internetes újságírás, ugye a szemlélekről. Egy picit tisztázzuk, ezt honlapon található meg, vagy közösségi médiában, hol találják meg ezeket?
Ez a honlap című szemlélek.net.
Szemlélek.net. Ezt azért is hangsúlyozunk, mert én reggel rákerestem a szemlélek.hu-ra, és ez egy látásszakértő. Tehát ne felejtjék, hogy a szemlélek után .net van, és akkor ott tulajdonképpen több újságíróval együtt, keresztjén, szellemiségben, nagyon nyitottan internetes újságírás történik. Mesélj erről, mesélj erről a világról.
Hát ez nagyon furcsa volt, nagyon furcsa volt. Ugye én a Facebookon sem voltam, mert mindig azt gondoltam, hogy aki el akar érni, az fölhív telefonon vagy ír e-mailt. A Facebooknak van ez a jelleg, hogy mindenki ugye tolja önmagát, és ez magában ez a kifejezés is idegesített, hogy Facebook. Na, de hát ugye, mivel nem tudtam másképpen elérni az embereket, itt pedig kvázi kötelező, mert Facebookon rakjuk a cikkeket, hát bekerültem ebbe a világba. Úgyhogy annyiból érdekes, hogy tapasztaltam ennek az egésznek a felszínességét. Úgy jönnek, mennek a hírek, 5 percig érdekes, aztán már nem. Tehát, hogy sokkal kevésbé megy mélyre az internet. És a másik, volt egy cikk, amit úgy érzem, hogy a Jóisten találta ki, hogy hibásan rakja föl, az egy nagyon különleges tapasztalatom volt. Történelmi figuráról raktam fel egy cikket, hogy mikor élt, és elrontottam, és egyszerűen nem tudom, hogy hogy rontottam el most sem, mert nem szoktam ekkora nagy hülyeségeket csinálni, de most sikerül. Minden dátum, minden rossz lett benne. És akkor szóltak, hogy javítsam ki, és kijavítottam, és hogy mindig marad benne, nem tudom, valami kapkodás volt, de annyian kattintottak rá, nem tudom hány ezeren. És nem érdekelte őket, hogy hamis az a hír. Ez nekem egy olyan tükör volt, hogy tulajdonképpen tök mindegy, mit rakok föl, mert ez egy olyan világ, ahol így nagyon érdekes, puf, megyek tovább, de hogy ez igaz vagy nem, ez az embereket nem érdekli. Szóval ez egy nagyon furcsa dolog, ez a felszínesség, tartalmatlanság. Hirtelen jön egy kép, a kép nagyon fontos, ugye ezt megtanultam, hogy nagyon fontos képet választani, össze, hogy meg kell vágni. Furcsa világ ez nagyon. Kicsit azt érzem, hogy most így bekerültem valamibe, amit meg kell tanulnom, meg kell értenem, mert én is ma élek itt, tényleg, tehát nem lukatom a fejemet a homokba, de azért ez a furcsa általános közérzet mindig megvan, hogy itt valami nagyon felszínes, nagyon nem megy mélyre.
Hát igen, nem is olyan régen készítettünk, illetve hát folyamatosan készítünk egy újságíróval egy sorozatot az újságírás történetéről, a média működéséről, és itt a szünetben beszélgettünk veled arról, hogy nagyon nehéz ma tájékozódni, nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az igaz, mi a nem, és hát ebben ugye nagy szerepe van pont ennek a közösségi médiának, legyen az Facebook, vagy Instagram, vagy bármi, mert hogy nem nagyon van idő arra, hogy megkeressék a valóság tartalmat, hanem igazából élvezik, hogy izgalmas vagy nem izgalmas egy adott hír. Tehát itt tájékozódni egy teljesen újfajta iránytűt kell mindenkinek saját magában kialakítani, ha elég igényes, és hát muszáj, hogy elég igényesek legyünk, mert különben a Föld lapos című Facebook oldal lesz a legnépszerűbb, mert hogy van ilyen, illetve ilyen poszt. Tehát nagyon érdekes lehet ezt átélni, főleg tényleg 21 év Kossuth Rádió után, ez egy elképesztően nagy változás. Hogyan meríted a témákat? Tehát ugye nyilván te igyekszel olyan tartalmakat feltenni, a hibás cikken kívül, amikről az előbb beszéltél, amikben azért hát igazságtartalmat kívánsz átadni minden szempontból.
Hogy ez azt tartom fontosnak, úgy igyekszem, hogy amikor van valamilyen esemény, például most Trianon, akkor azt úgy megírni, hogy tekerjünk egyet a történetben. Tehát, hogy ne abban közelszerű, mindenki által malomként tekert világban maradjunk, amit amúgy is lehet olvasni, hanem próbáljuk egy más szemszögből ugyanarra a dologra rálátni. Én ezt érzem ma a legfontosabbnak, hogy ebben a felszínes és pörgő világban találjunk új szempontokat, hogy saját magamra is nézek már másként rá, hiszen mindenki, minden élet olyan, hogy több síkja van, több nézőpont. Egyszerre vagyok magyar, egyszerre vagyok nő, egyszerre vagyok vallásos, egyszerre vagyok anya, egyszerre vagyok, mit tudom én. És hogy akkor tudunk fejlődni, hogyha tényleg új és új szempontokkal rá tudunk erre nézni, hogy így a közéleti dolgokban, ezt gondolom. És egyébként pedig hát olyan spirituális üzeneteket, amik szintén nyilván egy kicsit tekernek a történeteken. Például most legutóbb ez a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás című cikkem, hogy tulajdonképpen, hogy volt ez Jézus perében, amit ma annyira érzünk, hogy nincs igazság, csak jog. Szóval olyan életérzésekről próbálok írni egy lelki szemszögből, ami szerintem mindenkit érint.
Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést Fekete Ágnessel hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Ágnessel. Internetes újságírásról beszélgetünk. Beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ihletet hogyan gyűjtesz. Mert hogy arról beszéltünk, nagyon furcsa világ ez az internet. Most tanulod a Facebookot, a közösségi oldalakat. Hogyan születnek a cikkeid, amiket fölteszel egyébként?
Hát van egy pár, amelyik úgy születik, hogy kéri. Az első két, az rögtön így született, az borzasztó volt. Az egyik a homoszexualitásról, a másik mi is volt, két ilyen durva téma, azt tudom.
Egyből tettébe bele, pedofília.
Jól leosztották, hogy erről írjak.
Kemény.
És ez se rossz, mert ez a kihívás, hogy ezt hogy tudod megközelíteni.
És ilyenkor keresel partnert, akivel beszélgetsz erről, vagy a vélemény?
Nem, ezek úgynevezett, ott így hívják, hogy véleménycikkek. Tehát magyarul
nézték.
Így van. Tehát ezek ilyenek. Most mit tudom, Trianonnál fölhívtam egy ismerősömet, aki eléggé tájékozott így a határon túli magyarok ügyében, és ővele beszéltük meg, hogy milyen jó lenne két ilyen vegyes házaspárról beszélni. Tehát egy román magyar és egy szlovák magyar vegyes házaspárral csináltam interjút. És nagyon-nagyon érdekes volt. Aztán most legutóbb ez a igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, tehát hogy annyira benne van ez a levegőben, és akkor ezt megírtam. Tehát amikor valamit foglalkoztat, arról írok. Egyébként a rádióban is ezt gondoltam, hogy ez a jó, hogyha amik itt történnek körülöttünk, amiben mindenki benne él, annak tudsz adni egy kicsit egy más olvasatot, hogy tekerünk egyet a történetet, másképp is lehet ezt látni.
Hát így van, meg nyilván arra nyitottak az emberek, ami történik velük, és arról, hogy hát az ember aktuálisan frissen éve, ami történik vele. Tehát akkor műfajában gyakorlatilag eszék, riportok egyaránt szerepelnek a szemlélek.net-on, de én megtaláltam egyébként a Facebookon is, tehát van ott is csatornája ennek a keresztény érték közvetítő magazinnak. A hangriportok akkor teljesen megszűntek, mert tulajdonképpen
egy most indul egy harmadik csatorna, bocsánat, hogy szabadba vágok.
Igen.
Tehát most indul egy harmadik csatorna, de nem tudom, hogy ebből mi lesz, ez egy podcast. Már megcsináltam, az is Csendember néven, ugyanúgy, és az Erdély Gyülekezet lelkész, ez Alatna István kitalált, hogy csináljuk ott is egy podcastot, annak meg határátlépő lesz a neve. És ez pont most van formálódóban, tehát már egy-két riportfőn van, úgyhogy lehet, hogy lesz a hang világában újból valami kis kísérlet, mert ugye a podcastok most azért nagyon népszerűek, mert telefonon, autóban bárhol meghallgathatóak, úgyhogy az is egy próba, meglátjuk.
Hát tulajdonképpen akkor válaszoltál is a kicsit az utolsó kérdésemre, hogy még a terveid, ezek a tervek, hogy vannak-e még terveid, akár a személyes életben?
Tehát most úgy adódott, hogy sokkal többet kell segítenem itthon a házi szörp dolgokban, tehát ebben a kis házi szörp üzemünkben. Most is megyek mindjárt gyömbért darálni, gyömbérszörpöz.
Ami nagyon egészséges, mint tudjuk.
Igen. Tehát ez az egyik dolog. Aztán vannak lelki gyakorlatok, amiket szerveztem. Az Úristen úgy adta, az annyira jó volt, hogy pont a karantén előtti utolsó két hétvégén, mind a két hétvégén megkérdettem egy lelki gyakorlatot, és olyan érdekes volt, hogy még mondtam is, hogy ó, az kicsit sok lesz, miért vállaltam így túl magam. És annyira örülök neki, mert pont egy nagy lelki töltődés volt két csoportnak, és majd nekem is.
Puffereltetek a karanténra lelkileg.
Igen. Úgyhogy az is van.
Az hol tartod?
Hát az egyik Bakonybőben volt a bencéseknél, a másik meg a bencés nővéreknél volt Tiszaalpáron.
Értem. Igen. Hát akkor azért nagyon sok oldalú módon működik a lelkészi mi voltod.
Igen, most nem a szokásos kereteken belül, hanem egy kicsit azokon kívül. Sokan az útnak keresnek, hogy beszélgetni szeretnének ezzel, erről arról. Tehát akkor nyilván beszélgetünk.
Ezek kifejezetten mondjuk probléma esetén? Tehát hogyha egy lelki segítségre van szükség, vagy egész egyszerűen csak kíváncsiak, hogyan gondolkodsz, mint lelki? lelkész? Melyik a jellemző?
Hát a probléma. Azért lássuk be az ember általában, amikor probléma van, akkor tud kilépni a hétköznap találójából, és egy kicsit megkérdezni, ami van.
Igen. Befejezésül azt mondd el, hogy a te életedben most abszolút új utak vannak. Több csatornán keresztül. De hogy egy kicsit nekem, aki szintén körülbelül, talán nem olyan régen, mint te, de 30 éve az egyházhoz tartozom, több, bocsánat, lassan 40, hogy mennyire fognak megváltozni a keretek, mennyire fog tartható lenni a hagyományos konzervatív egyházi keretrendszer, vagy pedig, ahogy a most neked mondjuk, nyilván meghatározott okok miatt új területekre és új utakra kellett menjél, de hogy magának az egyháznak is talán ez lesz a feladata az elkövetkezendő években, évtizedekben.
Nagyon nehezet kérdeztél. Bocsi. Mert amikor elvállaltam az értvarpárosi gyülekezeti lelkészséget, na hívtak, és azt mondtam, hogy megyek, akkor pont egy hatalmas ima folyam előzte ezt meg, és pont ezért döntöttem mellette, mert hogy azt érzékeltem, hogy amúgy is minden esik szét ebben a világban. Tehát akkor azokat a kis maradék, azt a kis maradék struktúrát, ami még létezik, azt kell tartalommal megtölteni, és egy gyülekezet az pont ilyen, hogy van egy kis struktúra, egy belső valami, és hogy oda próbáljunk tartalmat tölteni, és nagyon ebben reménykedtem, és nekem volt talán a legfájdalmasabb azt tapasztalni, hogy ez nem működik, tehát amikor egy struktúra egyszerűen túléli önmagát, és kontrollálatlanul, reflektálatlanul csináljuk a dolgokat, és csak daráljuk tovább. Kicsit egyébként még mondjuk a pedagógiára is jellemző.
Hát igen, annak nem meg kellene
változni. Nem tudjuk végig, hogy a mai nemzedéknek hogy kell. Nem merjük alapjaitól újra gondolni az egészet, hanem megy az intézmény fenntartó daráló. Nagyon nehéz erről beszélni, mert a szívem egyik fele, de konkrétan az egyik fele azt mondja, hogy ami menthető, azt még mentsük. Tehát, hogy jó, hogy van legalább egyház, hogy van templom, hogyha bemész, akkor tudod, hogy mi történik, és egyfajta egy zsigeri jelenlét a szentségben. És a szívem másik fele meg azt mondja, hogy ez az egész egy puszta formalitás is. És hogy egyszerűen ez így nem fönntartható. Az intézményi létünket vesszük komolyan a hit tartalmak nélkül, hogy ez nem fönntartható. Na és akkor ez bennem is egy ilyen viaskodás, hogy ez hogy lehet hozzá. Szerencsére majd a Jóisten eldönti ezt maga. Nekem most kicsit aggályos ez, ami történt, hogy az intézményi keretek olyan szinten eluralták az egyház létezését, hogy már nagyon anélkül nem is tudunk beszélni. És ez pont a koronavírus idején számra nagyon eszkalálódott, amikor egyszerűen nem is tudta az egyház megfogalmazni a saját hivatását ebben a helyzetben. Egy ilyen egészségvédő liganként állt elő, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy majd így vegyél maszkot, meg megy be, meg ezt csodás csinált, holott az egyháznak ez nem feladata, az az államnak a feladata, hogy minket védő keretekkel vegyen körül az egyháznak. Az a feladata, hogy az elfogadható, az erkölcsek még elfogadható kereteken belül próbáljon Jézus Krisztusról beszélni, az evangéliumot hirdetni, és ez egy más feladatkör. Teljesen azt éreztem, hogy össze van minden keveredve. Ez a vigyázz magadra, direkt kinyitottam a Bibliát, hogy hol szerepel benne, hogy vigyázz magadra. Természetesen sehol. Tehát, hogy Jézus például nem nagyon vigyázott magára, emlékeim szerint. Tehát teljesen egy ilyen szerepcsere történt, úgy érzem, az állam és az egyházi feladatok között. De hát ezt hol mondjad el, vagy ki ez a közeg? Az a társaság, aki ezeken egyébként gondolkodni akar. Hát nem akarunk gondolkodni, hogy visz minket az áradat, és mindegy, csak legyen, menjen. Szóval ilyen értelemben borzasztó nehéz ezt most így megválaszolni, hogy mit kéne az egyháznak csinálni, mert vissza kéne menni az alapokig, hogy mi a feladat az egyháznak, miért vagyunk itt, mi a dolgunk, mi az az értékrend, amit az életünk árán is képviselnünk kell. De vannak olyan időszakok, azt hiszem, a történelme mindig voltak, amikor az emberek nem nagyon nyitottak az ilyen reflexióra. Nem, hanem így mennek, csinálják a tömeggel együtt. Most egy kicsit ilyen időszakban úgy látom.
Ági, nagyon köszönjük a beszélgetést, minden esetre nagyon örülünk, hogy új utakon vagy, és ezek az utak, legalábbis akik számítógép közelben valamilyen szinten mozognak, elérhetők, hiszen a szemlélek.net, akár a Facebookos változata elérhető, és ott olvashatják a gondolataidat, a riportjaidat. Ne felejtjék el, hogy a Csendember YouTube csatornán szintén elérhetők a videó áhítatok. Tehát nyilván biztos, hogy az egyháznak is meg kell újulni, és nagyon egyetértek, hogy az alapokat újra át kell gondolni, de hogy nyilván az új hajtások megjelennek, és ezek az új hajtások között már a te munkád ott van, hiszen ezek már teljesen új és modern eszközök, és egyébként rendkívül sok idős hallgató, néző tudja ezeket már kezelni. Hála Istennek, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy hallottunk rólad, és nagyon jó egészséget belül, kívül, testben és lélekben, és áldott munkát kívánunk neked.
Köszönöm szépen neked is, meg a hallgatóknak is.
Feged Ágnessel beszélgettünk, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, hallgassák meg az ismétléseket. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.